do what you say. This country is supposed to be about the land of the free for all. It has not been free for black people, and we are tired. Don't talk to us about looting. Y'all are the looters. America has looted black people. America looted the Native Americans when they first came here. So looting is what you do. We learned it from you. We learned violence from you.
Sziasztok! Ez itt a Mi a Fem Podcast. Én Antónia vagyok.
Én pedig Luca.
És a mai epizódban nagyon aktuális témákról fogunk beszélni. Úgy éreztük, hogy nem is tudnánk másról beszélni. Most elég intenzív körülmények vannak, és azon, hogy 10 nappal ezelőtt került ki a videó afroamerikai férfi George Floyd gyilkolásáról, ami megrázott nem csak minket, igazából az egész világot. Óriási felháborodást váltott ki, tüntetéseket, zavargásokat, ez mind rasszizmus ellen. Szóval fogunk erről mesélni from scratch, de először csak szeretném kérdezni tőled, Luca, hogy te amúgy hogy éled át ezt most? Hogy vagy?
Hát köszönöm szépen, igen, a bevezetést, és nálam sem tudtad volna jobban elmondani, hogy ezek most olyan intenzív körülmények, amik miatt most felvesszük ezt az epizódot így hirtelen. Teljesen más témát terveztünk, de azt gondoltuk, hogy egy ilyen helyzetben nem lehet, és nem is szabad csöndben maradni, és nagyon fontos, és nagyon aktuális. És engem ez nagyon sok rétűen érint, és nem csak azért, mert színesbőrű vagyok, hanem azért, mert itthon ugyanúgy azt gondolom, hogy ezek a témák feljönnek, és sokan észre sem veszik, és elmennek mellette, és ezért azt gondolom, hogy ez valahol engem így kettős szempontból is érint, és mint társadalmilag tudatos ember, vagy felelősséget vállalni kívánó ember, azt gondolom, hogy nem nézhetünk tétlenül tovább ilyen eseményeket, illetve nem mehetünk el anélkül, hogy milyen párhuzamok vannak a mai Magyarországon, és Amerikában, és egyébként is szélső jobboldali populista megmozdulásokon, vagy kormányzás közepette szerte a világban. Úgyhogy én röviden a kérdésedre szarul vagyok, mert 2020-ban még mindig erről kell beszélni, és ezért kell tüntetni, amiért már évtizedek óta és évtizedekkel ezelőtt tüntettek emberjogi aktivisták, és valahogy ezek még mindig nagyon-nagyon-nagyon aktuálisak, úgyhogy keresem a válaszokat veled együtt, hogy miért. Te hogy vagy, Antónia?
Nagyon változó egyik percről a másikra van, hogy leginkább csak frusztrációt érzek, és átérzem, egyet érzek azokkal, akik most fizikailag reagálják le ezt a több száz éves elnyomást igazából, ami most így volt egy ilyen tipping point, és van, hogy csak bánatot érzek, szomorúságot. De beszéljünk kicsit, foglaljuk össze a hallgatóknak, hogy mi volt ez a incidens, ami most történt George Floyd-dal.
Az szerintem külön érdemes kiemelni, hogy szerintem azért is fontos, hogy összefoglaljuk ezeket magyar nyelven, mert hogy a magyar sajtóban nagyon, nagyon szélsőséges dolgok keringtek erről, és sok esetben ezek úgy jöttek át, mint erőszakos fosztogatók, akik a saját városuk boltjait, meg kereskedéseit felgyújtogatják, meg kifosztják, meg stb. És hát azért ez köszönhető igen az itthoni uralkodó politikai rezsimnek is, de azt gondolom, hogy azért ez nem a teljes kép. És mivel mi mindketten azt gondolom, hogy talán elsősorban mondhatom ezt, hogy angol nyelven szerezzük az információnkat, informálódunk, és a nemzetközi sajtóhoz ezért ennek köszönhetően nagyobb hozzáférésünk van. Ezért azt gondolom, hogy ez kötelességünk ilyen szempontból, illetve nem volt könnyű, de megnéztük, vagyis megnéztem az eredeti felvételeket is, úgyhogy... Megnéztem. Igen. Úgyhogy megnéztem az eredeti felvételeket is, amiket az utcán tartózkodó emberek vettek föl, miközben ezek a rendőri intézkedések történtek, és gyakorlatilag halálra folytották ezeket az embereket, úgyhogy azt szeretném felhívni a hallgatóságnak a figyelmét, hogy nem igyekszünk érzékenyen fogalmazni, de hogy lehetnek esetleg olyan részek, amikben érzékenyen érinthet bizonyos hallgatótársinkat. Úgyhogy legyetek velünk, kérlek, ez nagyon fontos, próbáljuk meg ezt együtt átgyűrni, gondoljatok abba bele, hogy ha ennyire kellemetlen erről olvasni vagy hallgatni, akkor milyen kellemetlen lehet átélni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennyivel tartozunk egymásnak, és akkor vágjunk is bele. Szóval Antónia, mi a mondani valód, a te mondani valód a történtekről, így a George Floyd eset kapcsán?
Hát ez úgy volt, hogy ez az incidens amúgy Minneapolisban történt 10 nappal ezelőtt, ahogy mondtam az elején. Egy boltban egy eladó azt állította, hogy George Floyd egy hamis 20 dolláros bankjeggyel próbál nála fizetni, és erre kihívták a rendőrt. George már az autójában ült, amikor a rendőrök így durván, erőszakosan léptek fel ellene, kirángatták az autójából, az egyik rendőr földre dobta, és amikor már konkrétan bilincsben feküdt a földön, az egyik rendőr zsebre tett kézzel 8 percig térdelt George Floyd nyakán. És George jelezte, hogy fuldokol, szóval, hogy nem kap levegőt. He was like, I can't breathe. Többször jelezte, hogy fuldokol, és a rendőr nem szállt le. És ettől meghalt.
Igen, igen, és még annyit, hogy hadd tegyek hozzá a történethez, hogy négy rendőr volt, aki ezt a rendőri intézkedést lefolytatta, és a 4-ből 2 rendőr ellen már számos esetben rendőri túlkapás, illetve brutalitás miatt panaszt tettek, illetve az egyik rendőr ellen eljárás is indult, halálos kimenetelű rendőri túlkapás miatt. Tehát azért ezek az esetek, tehát mondom, egyikük ellen 17, másikuk ellen 6 ilyen panaszt nyújtottak már be, tehát ezek nem precedens nélküliek voltak, semmi előzmény nélkül történtek, és ezt még fontos tudni, hogy a bejelentéskor, amikor a boltnak dolgozói kihívták a rendőrséget, akkor... Hallottam az eredeti felvételt, és abban azt is közölték, hogy ez a férfi alkoholos befolyásoltság alatt van, és nem lehet vele kommunikálni, valami ilyesmit fogalmaztak meg, és erre a 4 rendőr már eleve úgy készült fel, hogy akkor egy problémás esethez hívják őket, és aztán a helyszínen erről megbizonyosodhattak tulajdonképpen, hogy George Floyd csak annyit mondott, hogy ő klausztrofóbiája van, és ő nem akar beszállni a rendőri autóba, de fizikailag ez ellen nem, tehát ilyen dulakodás nem alakult ki, nem történt ilyen erőszakos kodás.
Igen. És hát kiderült a videóból is, hogy együttműködött George Floyd a rendőrökkel. Nyugodt volt igazából.
Hát a körülményekhez képest. Így van, így van, így van. Így van. És hát aztán utána ezt a négy rendőrt egyébként kirúgták, és nyomozás is elindult ellenük, illetve ez a férfi, akit említetted, hogy a nyakán térdelt 8 percig, Derek Chauvinnek hívják, és őt gyilkosság, illetve emberölés vádjával le is tartóztatták.
Igen, és csak hozzá szeretném tenni azt, hogy ez azért egy óriási dolog a történelemben, hogy egy rendőrt letartóznak.
Így van, egy fehér rendőr, tehát azt tegyük hozzá, igen.
Igen, és hogy vannak következményei a rendőrbrutalitásnak. Szóval ez egy nagy lépés azért.
Igen, igen, igen. Tehát precedens nélküli gyakorlatilag, és hát még azért, hogy hadd áruljak el egy ilyen kis a bulvár szélén táncoló kis rész információt, hogy a felesége beadta a vállópert ellene. Tehát azért azt gondolom, hogy ez sokat elmond arról, hogy mondjuk ő milyen embernek ismerhette meg, vagy otthon milyen embernek, és hogy aztán ez egy milyen gyakorlatilag ilyen szemfelnyitó eset volt, hogy a férje megölt egy embert a nyílt utcán, fényes nappal.
Mm. És szerinted miért pont ez az incidens váltott ki ilyen reakciókat? Szóval, hogy Amerikában ez nem egy egyedi szituáció, ami történt George Floyddal, hanem Amerikában nagyon gyakori az, hogy ártatlan fekete férfiak rendőrbrutalitás áldozata lesznek. Szóval, vajon miért pont ez az incidens váltotta ki ezeket az erős reakciókat?
Hát, szerintem azért én utána megnéztem nem csak ezt a videót, hanem nagyon sok tüntetővel készült interjút és ilyen footage-eket, és az egyik tüntető fogalmazta meg nekem nagyon szépen azt, hogy itt 400 éve elnyomásról van szó, plusz egy iszonyatosan kirekesztő nyelvezetet használó elnökről van szó, aki évek óta kormányoz, és plusz egy világjárvány helyzetről van szó, ami szintén ugye a gyülekezést és az egyéb ilyen társas eseményeket ugye kizárta és megtiltotta, tehát van az emberekben egy ilyen dupla, tripla, gyakorlatilag egy ilyen tripla elnyomás, és ez azt gondolom, hogy egyszer csak ennek van egy olyan pszichés telepe, ami eldurran, és ez itt volt.
Mm. Igen.
És azért azt tegyük hozzá, hogy még ehhez a történethez, hogy nekem az iszonyatosan megható volt, amikor láttam az eredeti felvételt a George Floyd esetről, hogy azok, akik kameráztak közben, tehát négy rendőr, tehát ismétlem négy felfegyverzett rendőr állta el a George Floyd útját, tehát azért nagyon nehéz volt civilként fegyver nélkül egyszer csak oda rontani, hogy hagyják abba az egészet, de akik ott voltak, akik körülállták, akik a jelenetet nézték vagy filmezték, felváltva ordibáltak, hogy hagyják ezt abba, és ugye ezt mondtad, hogy perceken keresztül, 8 percen keresztül ment ez az egész, 16-szor kiabálta egyébként, hogy nem tudok lélegezni, és ebből majdnem 3 perc, tehát ebből az incidensből 8 perces folytogatásos dologból, nem csak a nyakát nyomták egyébként, hanem ilyen mellkas pressziót is alkalmaztak, tehát hogy ebből majdnem 3 perc az úgy telt el gyakorlatilag, hogy eszméletét vesztette a George Floyd, tehát és ez látszik a felvételen is tisztán, és továbbra sem engedte el ez a Derek Chauvin nevezetű ex-rendőr, rendőrtiszt, és ugye ez nagyon fontos hozzárakni, hogy olyan mondatok is elhangzottak, hogy nézd meg, légy szíves a pulzusát, most nem hiszem el, ti komolyan megöltétek, tehát hogy ezek felváltva, ez a check his pulse, did they just fucking kill him, tehát folyamatosan ordibáltak, és azért ez szerintem azért is nagyon durva, ez még egy faktor, egy negyedik faktor, amit kérdeztél, hogy miért pont most, avval összekötni, hogy hát a digitális érában létezünk, a social media korában vagyunk, és hogy ezek az esetek, ezek már nem szájhagyomány útján terjednek. És azért ez egy óriási faktor volt ebben az egészben, igen, szerintem.
Igen, mert ezek esetek napi szinten történnek, de az tényleg, ahogy mondod, az a különleges, hogy most már videófelvétel van róla, és mindenki megláthatja, hogy mi történik. És ráadásul, szóval sok ilyen videó van, pont rendőr brutalitásról, ami szerintem ebben a videóban annyira erős, az az, hogy tényleg lehet látni nagyon tisztán, szóval nincs egy olyan ember, aki ezt megnézi, és azt mondja, hogy igen, jogos, hogy a rendőr ezt tette. Mert már fekszik, igen, a földön, igen, bilincsben van, ha nem vagy egy akrobata, vagy akkor sem tudsz úgy felállni, ahogy ő feküdt így a van földön, és...
Igen, és ráadásul 4-1 ellen. És az egyik kamerázót, tehát hogy több perspektívából van felvéve ez az egész hát gyilkosság, tehát azért most már nevezzük ezt nevén, több angle-ből van felvéve, mert hogy volt egy olyan kamerázó például, akinek mondta a rendőr, hogy na hát akkor tűnjön innen. És aztán akkor volt egy, tehát és akkor fel lett véve egy másikból, tudod, és úgy lett összevágva végül ez a footage, hogy ezeket a különböző perspektívákat összevágták, és ez most már ugye 2020-ban egy okostelefonnal, ez már nem az a, te is amit mondtál, nem az a szar, homályos kis ricsi-recsi képminőség, hanem ez a kristálytiszta, tehát hogy itt nem, nincs félremagyarázás. Zero, gyakorlatilag. Úgyhogy ezek után, ami után ez történt, egy közeli kórházba szállították, és ott állapították meg a halál beálltát, illetve később az is kiderült, hogy esetleg szív problémák is hozzájárulhattak ennek a végzetes eseménynek a bekövetkeztéhez, de hát azt gondolom, hogyha valakinek mondjuk pszichés betegsége van, vagy tehát, hogy ezek túlkapások voltak egyértelműen, és hogyha az ember jelzi azt, hogy nem kap levegőt, vagy pánikbetegsége van, vagy stb., akkor azt gondolom, hogy egy ilyen rendőrintézkedésnél is ezt empátiával és helyén kell kezelni, igen, erre nyilván kapnak megfelelő tréninget, és utasítást, és rendszabályozást, De hogy ez azért, nem történt meg.
Nem, és hát igen, azért is annyira fontos most ez a incidens, és az, hogy a rendőrt letartozták, és gyilkosságnak nevezik, mert az tényleg az, hogy ahogy mondtam, a múltban vagy a történelemben ez nem történt. Ha egy fehér rendőr így viselkedett egy fekete emberrel, nem volt sose következménye, és ezért tényleg azt csináltak, amit akartak. És hát pont erről szól most ez a sok tüntetés, hogy muszáj, hogy legyenek következményei ilyen dolgoknak. És az a durva, hogy van ez a sztereotípia, hogy a fekete férfi veszélyes, és hogy ezért tudják is ezt mondani a fehér rendőrök, hogy azért húzták a they pulled the gun because they felt threatened.
Szóval, hogy azért húzták meg arra azt, mert hogy úgy érezték, hogy fenyegetve vannak, és igen, nem tudták, hogy...
Igen, pont ennyi, hogy fenyegetve érezték magukat, és azért voltak annyira agresszívak. És ennyi.
Persze, és akkor jogos önvédelemmel megúszták az egészet. És, és biztos van olyan eset, tehát én nem azt mondom, hogy soha nincs olyan eset, hogy nekem is biztos rendőrként ki kéne állnom mondjuk egy ilyen bandaháború közepébe, vagy egy ilyen drogkartel felszámolásába bele kéne állnom. Én is nem tudom, valószínűleg összeszarnám a gatyámat, tehát hogy ezek nagyon sokszor egy ilyen mélyen ülő félelemből indulnak, csak hogy az nincs itt tisztázva, hogy ez a mélyen ülő félelem, ez gyakorlatilag, amikor 400 évnyi történelemmel rasszizmussal és elnyomással keveredik, ez sajnos úgy tud kiütni, hogy ártatlan embereket megölnek, és ez az eset, amikor a George Floyd elment fizetni ebbe a kis trafikbe, egyébként utána kiderült, én úgy olvastam, hogy nem is volt hamis az a 20-as, 20 dolláros bankó. Fun fact, hogyha ezt nevezhetjük így.
Igen.
De hogy inkább itt arról van szó, hogy mi a súlya, tehát a két dolognak a súlya, tehát ha mondjuk ez a George Floyd kiirtott volna egy családotot, vagy egy fegyveres rablást véghez visz, vagy nem tudom micsoda, akkor azért érezzük a szinteket, hogy más az, hogyha az ember mondjuk egy hamisítvánnyal fizet, és akkor cserébe rátérdelnek a gigájára, meg az is más, hogyha mondjuk nem tudom, mint amilyen terrorcselekmények lezajlottak az utóbbi évtizedben például, hogy erre reagálván akkor itt nincs mese, és leszámolás van. Tehát vitathatók azok az esetek is nyilván, de annak is biztos megvan a protokollja, rendőri protokollja, de azt gondolom, hogy ezek egyáltalán nincsenek arányban, tehát ég és föld, hogy én most valakit megölök, vagy hogy valami...
Teljesen unjustified.
Igen. Na és akkor ez egyébként már megtörtént, ez az eset, tehát hogy nagyon-nagyon kísérteties volt, csak az ugye 2014-ben, ez az Eric Garner-es eset, nem tudom, erről te hallottál?
Én annyit tudok, hogy a mondat I can't breathe, nem tudok lélegezni, amit George Floyd mondott, az egy ilyen, amúgy egy ilyen szlogen lett a Black Lives Matter mozgalomnak, de hogy ezt még George előtt Eric Garner mondta, ha jól tudom, aki szintén egy afroamerikai férfi volt, de légy szíves, mesélj erről.
Hát az Eric Garner igen, ő is egy afroamerikai férfi volt, és 2014. július 17-én New Yorkban történt az az eset, hogy kijött a rendőrség, mert hogy bejelentés érkezett, hogy egyesével árul cigarettát, dohányárút, adózatlan dohányárút gyakorlatilag, tehát ilyen csempészárút, és akkor volt ez a rendőr, aki Daniel Pantaleónak hívtak, remélem jól ejtem, és rátette a kezét az Eric Garnerre, aki nem akart együttműködni. És akkor ők, de ezt nem akart együttműködni, ennek is a felvételét láttam, tehát ezt ne úgy képzeld el, hogy boxolt, és ütött, és rúgott, vagy előhúzta a stukkerét, hanem egész egyszerűen csak mondta, hogy ne zaklassák őt, és hogy semmi bizonyítékuk nincsen, hogy ez tényleg így van, és hagyják békén. Tehát, hogy igazániból ez csak egy ilyen verbális nem együttműködés volt, tehát nem akart, hogy bevigyék. És aztán a rendőr intézkedés közepette alkalmaztak egy ilyen chokehold nevű, tehát egy ilyen folytótartás, vagy nem tudom, hogy ennek magyarul mi a szakszerű elnevezése, de egy ilyen csókhol, tehát folytótartás nevű fogást alkalmaztak, ami ugye így a nyakra szorítja gyakorlatilag karral a rendőr, a gyanúsítottat, és akkor hát elkezdett fulladni, és 11-szer, ő pedig 11-szer mondta el ezt az úgynevezett, nem tudok lélegezni, nem kapok levegőt című mondatot, és akkor elvesztette az eszméletét, tehát ugyanaz történt, és akkor oldalra fordították, mentőt hívtak, és gyakorlatilag egy órával később tehát megállapították a halálbeálltát, és nála is felfedeztek asztmát, ráadásul, illetve szív- és érrendszeri problémákat, tehát azért ez azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon súlyos helyzet, és az orvosi vizsgálat alapján egyébként homicide, tehát gyilkosság, vagy emberölést állapítottak meg, viszont ez nem egyezik azzal, tehát ez nem jelenti azt, hogy önmagában, hogy a bűntény elkövetését is igazolni lehet, hiszen hiába állapítanak meg mondjuk a halottikém, hogy az orvosi vizsgálat gyilkosságot a halálokának, tehát ez azt jelenti, hogy egy személy szándékos cselekedete váltotta ki az illető halálát, attól függetlenül még ez akár lehetett jogos önvédelem is. Tehát a büntetőjogi eljárásban ez nem jelenti azt, hogy akkor jogos emberölés, vagy bocsánat, tehát hogy emberölés vágyával el fogják ítélni az illetőt, ez csak annyit jelent, hogy megölte, de magát az indokot, ugye azt még felülvizsgálhatják, és ez lehet jogos önvédelem. Aha. Na és ez a csávó meg is úszta igazándiból ezt az ügyet, és december 14-én ez a Richmond County, tehát megyei bíróság fölmentette gyakorlatilag, és az országban nem tudom, államszerte 50 demonstrációt, több mint 50 demonstrációt tartottak, tehát hogy ott is volt egy ilyen fellázongás, és aztán végül egy ilyen bíróságon kívüli megegyezés fejében majdnem 6 millió dollárt odaítéltek a családjának, az Eric Garner családjának, ami ugye hát nem hozza őt vissza a holtak közül, és aztán végül is egy ilyen rendőrségi fegyelmi eljárás közben, vagy meghallgatás közben, ezt mondom angolul, ez a Police Department Disciplinary Hearing, eközben végül is ki lett rúgva, vagy ennek hozományaként ki lett rúgva a rendőr, ez a Daniel Pantaleo 2019-ben. Tehát gyakorlatilag 5 évvel az eset után ki lett rúgva. Igen. Tehát, hogy ez nem le lett tartóztatva, ki lett rúgva. És ez a másik csávó, a Derek, aki ugye a George Floydot folytotta agyon, gyakorlatilag ő most egy úgynevezett suicide watch-on van, tehát folyamatosan figyelik, hogy nem öli-e meg magát. És legalább börtönben. Nos, ez a két történet, ami azt mondom, hogy a mozgalom egyik, tehát hogy egyik kulcsfontosságú pillére, vagy pillérei. Ezen kívül még történt számos ilyen eset, nőkkel is egyébként.
Igen, hát ha az ember utána olvas, nagyon sok név van, nagyon sok ember haláláról szól. Maga a Black Lives Matter movement amúgy még Eric Garner előtt indult el, szóval a Black Lives Matter amúgy magyarul a fekete életek is számítanak. És ez egy amerikai jogvédő civil mozgalom, egy olyan esetből jött létre, amikor egy rendőrt Floridában felmentettek, pedig lelőtt egy fegyvertelen fekete férfit, aki ráadásul nem is követett el bűncselekményt. Szóval most újra felrobbant ez a BLM, Black Lives Matter, mert megint van egy ilyen helyzet, és talán az különleges most, hogy olyan erős reakciókat kap világszerte. Nem csak Amerikában, hanem tényleg az egész világ most így benne van, ami nagyon erős.
Hát igen, mert azt gondolom, hogy ehhez mindenki tud kapcsolódni. Pont láttam egy olyan képet, ahol be volt helyettesítve a Black Lives Matter különböző egyéb szalagcímekkel, és azt gondolom, hogy fai, nemi, tehát igen, etnikai hovatartozás, vallási, alapú diszkriminációt, tehát hogy azért a világon szerte azt gondolom, hogy elég nagy százalékban éltek meg már emberek, tehát hogy ehhez azt gondolom mindenki tud valamilyen szinten kapcsolódni, ha nem is olyan erőteljesen, hogy megölték a rokonát, mert fekete volt, vagy mit tudom én, de például úgy igen, hogy egész életében hátrány szenvedett amiatt, hogy, és akkor itt ki lehet egészíteni a megfelelő hátrányos, megkülönböztető jellel.
Igen, és itt jön be az, hogy mi a privilégium, vagy kinek van privilégiuma, mi az, hogy fehér privilégium, ami nem csak Amerikában van, hanem ugyanannyira létezik Magyarországon. És erről fogunk is még beszélni, csak szerintem még kicsit beszéljünk erről az amerikai helyzetről, hogy mik történtek, mert például a Trumpnak is volt egy elég fontos szerepe. Erről hallottál, hogy mi történt Twitteren?
Igen, én hallottam, de elmeséled, hogy így pontosan mi volt?
Hát az történt, szóval, hogy az történt, hogy a George Floyd videó után, miután kikerült, akkor elindultak 43 amerikai városban. Két nap a később már voltak nagyon durva zavargások, és akkor Trump írt egy tweetet Twitteren, ahol azt írta, hogy once the looting starts, the shooting starts. Ami, én nem tudom, ha fordítanád magyarra, az mit jelent? Once the looting starts, the shooting starts.
Hát, szóval hogy arról, amint elkezdődik a fosztogatás, a lövöldözés is.
Igen, és arra utalt, hogy ezek az emberek, akik tüntetnek, ők thugs, és írta Trump, hogy a hadsereg segítségével majd akar rendet tenni. És ami történt az, hogy a Twitter letiltották ezt a tweetet, mert pártolta az erőszakot, és úgy gondolják, hogy megsérti az alapelveket Twitteren. Ami egy ilyen kicsi kis success érzést azért adott, hogy a president tweetjét letiltották. Kérdés, hogy eddig 3 évig miért nem csinálták, mert nagyon sokszor olyan dolgokat ír, ami nagyon gáz. De azért ez így valami.
Hát igen, és ráadásul én néztem több ilyen riportot is arról, hogy például az ABC News, ami így arról lamentált, hogy gyakorlatilag mi lehetett, tehát hogy pont ugyanezt, ezt az argumentet használták fel, hogy 3 éven keresztül hallgattuk ezt a shitstormot, amit a Trump nyom Twitteren, és pont ez volt az a kicsi utolsó csepp, ami végül is ezt a láthatatlan vonalat így átlépte, és akkor erre gyakorlatilag volt egy olyan szakmai vélekedés, hogy a Twitter nemrégiben változtatta meg az ilyen hivatalos policyét, vagy szigorított ezzel kapcsolatban, és hogy nem csak az ilyen ötcsillagos sztárok esetében, hanem a közemberek, vagy a civilek részéről is. Tehát, hogy ezeket komolyabban veszik, ezeket a hate speech-eket, meg violence, meg stb. Tehát nagyon nevetséges volt, amikor a Trump arra hivatkozott, hogy hát ezek a gangsterek ne sértsék már meg a George Floydnak az emlékét azzal, hogy itt fosztogatnak. Miközben, ja és bocsánat, és kiállt egy Bibliával templom elé, és azt mondta, hogy ő a támogatója a békés protestálóknak, tüntetőknek, viszont a domestic terrort, tehát az otthoni terrort, vagy ami így országon belüli terror zajlik, azt egyáltalán nem támogatja, és anarchistáknak nevezte ezeken a riotokon résztvevőket, és ugye, amit te is mondtál, hogy a hadsereg bevetésével fenyegetőzött, ami igazándiból azért nagyon szomorú, mert itt olyan gyakorlatilag afroamerikaiak 400 éve olyan jogfosztottságban élnek Amerikában, hogy azért azt én nem nevezném domestic terrorizmusnak, hogyha az ember kiáll a jogaiért, és igen, van benne erőszak is, azért magyar történelemben is láthattunk már, és akkor itt zárójelben 56 és egyebek, hogy igen, van az az összetett szó, létezik, hogy szabadságharc, és létezik az, hogy egy elnyomó rendszer ellen egész egyszerűen már nincsen más eszköz, mert sajnos a békés eszközök nem működtek, és ez bizonyítja az elmúlt sok évtized.
És volt sok békés attempt. Szóval például az, amikor Kaepernick, a focista, térdelt a focipályán, tudod, ami óriási dolog lett, hogy a Nike támogatta őt, ő lett az új arc, ő lett az arc a Black Lives Matter mozgalomnak egy ideig, így a Nike-kal kapcsán, és emberek annyira még fehér emberek felégettek Nike márkát, így felégettek videón is, így I mean, it was like a huge thing.
Yes, sure.
De hogy az egy békés protest volt. Hát annyi, igen. Hogy lement egy térden állt. Nagyon-nagyon sok békés tüntetés volt, és nem elég. Nem történik semmi. Szóval van, ahogy mondod, van az a pont, amikor egyszerűen hát hová tűnjön ez a sok frusztráció, és mi kell ahhoz, hogy legyen egy változás? És mi fontosabb az, hogy igen, égnek az épületek, vagy az, hogy meghalnak emberek?
Szóval, igen. Hogy ez a kompenzió. A bőrszínük alapján ráadásul, tehát, hogy azért ez egy, igen, igen. Egy nagyon-nagyon-nagyon nagyon erős helyzet, és intenzív helyzet, és én is azt gondolom, hogy van az a pont, amikor igenis ez alátámasztódik, és mint tömeg. És igen, itt hadd jegyezzem meg, mert te is azt mondtad, hogy tehát, hogy beszéltél fehérekről, és hadd jegyezzem meg, hogy nagyon-nagyon sok olyan felvételt most már végignéztem a tüntetésről. Rengeteg fehér volt egyébként, és ebből látszik szerintem az, hogy tehát ha most nem tudom szám szerint összehasonlítani a 60-as évek emberjogi mozgalmával, ott is sok, nagyon sok fehér részt vett benne, de hogy azt kell mondanom, hogy mostanra talán lehet, hogy az is változik, illetve hogy a világ részéről is, ahol mondjuk Európában, ahol mondtad te is, Svédországban, ahol többségében fehérbőrű emberek élnek, és kiállnak az ügy mellett, azt bizonyítja számomra, hogy ez itt most már nem kizárólag egy fehér-fekete ügy, aminek ez régen pozícionálva volt, hanem ezek nagyon súlyos társadalmi egyenlőtlenségekről árulkodó ügyek. Tehát, hogy itt nem csak arról van szó, és persze azért is voltak ott fehérek, mert mindenkinek van egy, nem tudom, egy félvér gyereke, vagy egy fekete házastársa, vagy egy... Tehát, hogy ezek már nem izolált szituációk természetesen most, hogy fehér vagy fekete, de itt még arról is szól van, igen, hogy ezek a társadalmi egyenlőtlenségek.
Igen. De azért ne csak azért álljon ki a fehér ember a feketéért, mert fekete a szomszédja, vagy mert a haverjának, a ex-csajának a anyukája fekete. Vagy érted, hogy mit mondok, hogy itt alap emberi jogokról szól. Ki kéne állni érte, ha ismersz egy fekete embert, ha nem. Basic human rights.
Persze, persze. És ezt én is így gondolom, hogy attól függetlenül, hogyha tehát például, ha nem lennék színes bőrű, mint ahogy te sem vagy az, is kiállnék az ügy mellett, mert ez szerintem egy bizonyos fokú emberi érzékenység, vagy empátia, vagy szolidaritás, hogy én addig nem vagyok boldog, ameddig körülöttem mások olyanok miatt szenvednek, amikről nem is tehetnek. Tehát, hogy én addig nem tudok nyugodtan létezni.
És szeretném azt is mondani, hogy a változás az nem fog létrejönni, ha csak mondjuk azt, hogy csak a etnikai kisebbség, amelyik elnyomott, ha csak ők küzdenek azért, hogy legyen változás, akkor az nem elég. Szóval kell az, hogy nem csak a kisebbségek csinálják, hanem mindenki kell ehhez is. Persze. Ezért annyira erős, ami most történik, mert nem, valahol olvastam, hogy most így a történelemben az egyik, vagy lehet, hogy a legnagyobb olyan ilyen Black Lives Matter
világszintű kiállása.
Igen, igen, pontosan. Tegnap pont itt Stockholmban volt tüntetés, és több ezren voltak, annyira erős volt. És azt tudom, hogy Budapesten is szervezik most vasárnapra. Szóval, ha tudtak menni, akkor szerintem mindenképp legyetek ott. Facebookon van erről információ. Na, de apropó budapesti tüntetések, az a durva, meg ijesztő részemről, hogy miközben kitörtek ezek a Black Lives Matter tüntetések az egész világon, Budapesten egy teljesen más jellegű tüntetés volt a napokban. Talán erről tudnánk egy kicsit beszélni. Nagyon durva volt látni ezt a kontrasztot, hogy mi is történt pontosan Budapesten.
Hát én arra is megnéztem sok infót, de megmondom őszintén, hogy nem, mivel még mindig zajlik a rendőrségi nyomozás, vagy eljárás, vagy nem tudom, ezért nem engednek ki annyira sok információt magáról az esetről, de hát azt tudni lehet, hogy ugye történt egy kettős gyilkosság a napokban a Deák téren, és ez egy ilyen két bulizó fiatal társaság volt, és az egyik, tehát ilyen kötözködés, szóváltás után az egyikük kést rántott gyakorlatilag, és hát kivégezte a másik csoportból álló fiatalból két fiatalt, és pillanatok alatt kim volt a mentő, rendőrség, és nem is tudták megmenteni az életüket, tehát hogy azért a lényeg az az, hogy kiderült, hogy a társaság gyakorlatilag 80%-a alkoholos és kábítószeres befolyásoltság alatt állt, és ezek után elkezdődött egy ilyen etnikai dobálózás, hogy az illető késelő most akkor roma származású volt-e, vagy sem, és félig igen, de félig nem, de állami gondozott volt-e, vagy nem, de az anyja, de a nem tudom ki-e, és hát ez is kiderült, hogy ez a két elhúnyt fiatal közt ugye volt futballhuligán, és ilyen szélsőjobbos ideákat támogatta, és akkor erre fel a Mi Hazánk mozgalom is, meg a futballhuligánok is egyesítve erőiket felvonultak, és tehát egyesítve erőiket felvonultak, és hát skandálták, mármint kegyeleti megemlékezésnek titulálva, tehát ezt hozzáteszem, és akkor skandálták a cigány bűnözés szót. Nem is tudom, mennyien voltak. Te találtál erre vonatkozólag számadatot? Igen.
Nem tudom, hányan voltak, de láttam róla a fotót, és sokan. Túl sokan.
Az... Nem tudom, hogy miért rémlik ez a 2000-es szám, de majd küldjétek be valami pontosabb adatot, de az biztos, hogy több százan tuti. És azért is volt nehéz az egész, mert ugye ez rögtön így a karantén vége körül zajlott. Tehát, hogy az emberek nem voltak, tehát én voltam a Deák téren a karantén után, és sétált, tehát ki van ürülve a város gyakorlatilag, tehát nincsenek turisták, nincsenek, tehát csomóan még home office-ból dolgoznak, úgyhogy igazándiból ez gyakorlatilag minden, hát akik ugye sajtósok nem mentek ki, azon kívül ez tanúk nélkül lezajlott egy ilyen óriási neonáci felvonulás a város közepén.
És hát ott volt a rendőrség, de ha jól tudom, nem csináltak semmit ellene.
De én láttam egy olyan felvételt, ahol meg akarták ezt fékezni, csak utána azt mondta a szóvivőjük, hogy ez egy kegyeleti megemlékezés, ez nem egy tüntetés, mert hogy nem volt elvileg bejelentve. És, de mondom, itt ebben segítsetek a fact-checkben, mert én nagyon sokat olvastam utána, de hogy annyira ilyen, mivel az egész téma, ugye mondom, tehát elég sok tanút mellőzve zajlott, illetve még zajlik ez a rendőri folyamat, ezért az információk is picit olyan labilisak ez ügyben, meg egyébként is a magyar hír terjesztés, illetve hírszerkesztés, hát egyre problémásabbá válik az utóbbi időben, úgyhogy segítsetek, hogyha ha nektek van pontosabb adatotok, megosztjuk utána, nézzünk, stb. De hogy a lényeg az ebből az egészből szerintem, hogy a kulcsszó itt a cigánybűnözésnek a skandálása szerintem, és hogy ez pontosan összevágott ezzel a Black Lives Matter-rel, és hogy sokan ezt mondjuk itthon így megosztják, és felbuzdulnak rajta, és nem tudom, de hogy közben nekünk is, most akkor ezt így kimondom, nekünk is megvannak a mi feketéink, vagy a mi afroamerikaiaink, hogyha így tetszik, hiszen van egy óriási roma kisebbség, aki gyakorlatilag, hát ha csak a szegregált oktatásos botrányokról beszélünk, akkor azt gondolom, meg az ilyen bakancsos, masírozó rend, ahogy ők hívják, rendettevésekről, tehát faluban ijesztegetésekről, na hát akkor azért a két téma már közelít egymáshoz.
Abszolút. És én ezen sokat gondolkoztam, hogy mennyire lehet hasonlítani, vagy mennyire hasonlít a rasszizmus Amerikában arra, ami Magyarországon van, és igazából az a különbség, hogy Magyarországon nem afro-magyarok a legnagyobb kisebbség, hanem a romák.
Mm.
És azon is gondolkoztam sokat, hogy miért nem stimmel nekem az a tüntetés, ami Budapesten volt, miközben teljes szívvel támogatom a tüntetéseket Amerikában. És rájöttem, hogy nem arról szól, hogy én kivel szimpatizálok, és kivel nem, hanem arról, hogy ezt a frusztrációt milyen különböző módon mutatják ki az emberek, és különböző irányba fordítják. Szóval Magyarországon ugyanolyan jogos az a sok dű most, mint Amerikában. De az amerikai tüntetések a rendszert kérdőjelezik, a vezetőkhez fordulnak, és azt mondják, hogy muszáj, hogy legyen változás, mert elnyomjátok a saját embereiteket. És most Magyarországon, ahelyett, hogy kérdőjelezzék a rendszert, hogy miért van ilyen nagy elnyomás, bűnözés, fájdalom, nem a kormány felé fordítják, hanem a cigány ellen tüntetnek.
Igen.
A legjobban elnyomott kisebbség Magyarországon.
Mm.
És itt nem stimmel nekem. És azt vettem észre, hogy sok magyar például kirakta ezt a fekete képet, amikor Blackout Tuesday volt most, pár nappal ezelőtt. Volt egy ilyen, hogy rakjátok ki ezt a fekete képet, mutassatok szolidaritást azzal, ami történik Amerikában, és hogy van egy ilyen hozzáállás, hogy ami történik ott, messze, Amerikában, ahol rasszizmus van, ahol elnyomás van. És nem beszélünk arról, hogy mi folyik Magyarországon, hogy milyen fajta rasszizmus van itthon, hogy ugyanazok a struktúrák tartják fent, és hogy ugyanannyira releváns erről beszélni itthon. Sőt.
Így van, így van. És hát nehéz ilyenkor az embernek a saját házatáján söprögetni, és könnyen lehet igen valóban ezt így projektálni más országokra, vagy nemzetekre, hogy hát igen, náluk ez szörnyű. És gyakorlatilag az instant cigányozás itthon az ilyen teljesen oké. Tehát én azt gondolom, hogy itthon a romák diszkriminációjával foglalkozó diskurzus még ott sem tart, mint Amerikában. Hiába voltak ott olyan erős zavargások, és nem tudom mik gyilkossági esetek, amikről beszéltünk. Azt gondolom, hogy itthon még ott sem tart a helyzet. Tehát én nem tudom például azt elképzelni, ha csak végignézek abban, azon, hogy az utóbbi évtizedekben mennyire megváltozott a reprezentálása például, vagy elismerése fekete mondjuk színészeknek, vagy a színesbőrű modelleknek a kifutón, és ezért milyen lobbizás folyt, vagy erről diskurzus. Na, itthon én ezt azt gondolom, hogy egyáltalán nem. Tehát, hogy én ezt megmondom őszintén, nagyon hiányolom, és mivel én itt élek, és itt születtem, nekem lokálisan ez nagyon fáj.
Most így elképzeltem, hogy mi lenne, ha lenne egy olyan erős mozgalom, mint a Black Lives Matter, csak itthon, Roma Lives Matter, és hát ez lehetséges, csak még egyáltalán nem tartunk ott, de amúgy te talán tudod, hogy volt-e valaha valamilyen fajta tüntetés?
Volt, azt hiszem, egy ilyen felvonulás a Roma Büszkeség napján. Tudom, hogy igen, volt felvonulás, és azt is láttam utána a fotókat is, hogy hasonló szlogenekkel, mint hát csak magyarul, mint a fekete életek is számítanak mozgalomban. Én azt gondolom, hogy ennél igen, ennél erősebb kiállás kell sokkal, tehát a fehérbőrű magyarok részéről sokkal erősebb.
Igen, és hát arról is beszélni, hogy ez a white privilege, fehér privilégium, ez nem csak Amerikában létezik. Úgy érzem, hogy, vagy azt vettem észre, hogy sokan azt hiszik, hogy white privilege nem létezik Magyarországon, pedig ez egy struktúra, ami worldwide, világszerte van. És sokan úgy reagálnak erre, hogy hogyan lenne nekem privilégiumom, amikor szenvedek, amikor nehéz az életem. You know?
Igen. Hát mert nincsenek meg azok a... Tehát mert szerintem nem realizálják azt, hogy ahogy Amerikában is vannak kisebbségek, mondjuk etnikai kisebbségek, ugyanúgy itthon is vannak. Csak tényleg egyszerűen már azt kell mondanom, hogy annyira szegregáltan léteznek, vagy élnek, vagy nem tudom, hogy fel sem tűnik egy átlag középosztálybeli értelmiséginek, hogy mi folyik itt, hogyha ha csak nem veszi a fáradtságot, hogy rohadtul utána néz, mert már a sajtóban is azért nagyon-nagyon szűrt forrásokban lehet ezt megtalálni. Én csak mondok neked egy nagyon egyszerű példát, egyébként itt lakom a 9. kerületben, egy külvárosi részben, és vegyesen fehérbőrű magyarokkal és roma magyarokkal, és nagyon sokszor hallom, ahogy ugye ha jó idő van, és kint ülünk, vagy ülhetünk, és beszélgetéseket elcsípek, figyelek, és nagyon sokszor hallom azt a retorikát, roma származásúaktól, hogy hát a magyarok, például amikor mondjuk foci van, vagy valamilyen sportesemény, és azt mondják, hogy mondjuk a magyarok nyertek, vagy most a magyarok nem nyertek, vagy tök mindegy. És nekem már eleve ez a megnevezés fájó, hiszen például, és itt gondoltam arra, hogy ez azért Amerika esetében talán valahol előrébb tart, de ezt nem jogom megítélni, hogy ott legalább, tehát ugyanolyan, hiába vannak sajnos másodrendű állampolgárként kezelve, de ugyanolyan amerikaiak és ugyanazok a jogok megilletik őket, és szerintem itt kéne egy lógyrásnyit haladni, hogy közösen a társadalommal karöltve, és ezzel pont nem azt mondom, hogy a romák hogy nevezik meg magukat, vagy hogy nem, hanem egész egyszerűen maga az érzés, ami kiváltja azt, hogy azt mondja, hogy a magyarok játszanak. Mm. Igen, vannak fehérbőrű magyarok, meg vannak nem fehérbőrű magyarok, én is nem fehérbőrű magyar vagyok, de ez nekem nagyon erős. Tehát ez nekem a kirekesztettség, igen, nekem ez a kirekesztettség olyan formáját tükrözi, ami ugye nyelvileg is visszajön, hogy tényleg elszomorodom, akárhányszor hallom. És most egyébként volt egy ilyen, most én is megnéztem ezt a felvonulást a roma büszkeség napjáról, és ott is voltak ilyen molinók, hogy magyar vagyok, és szerintem ez nagyon fontos, hogy az ember tudatosítsa magában, hogy mind szociális háló, mind egészségügy, mind oktatás terén ugyanazok a jogok megilletik.
Mm. És apropó, magyar vagyok, szóval, ami igaz romákra is, meg afroamerikaiakra is, az, hogy nincs egy másik országuk. Szóval nem úgy van, mint mondjuk én jövök, mint svéd Magyarországra, csak akkor valaki mondaná, hogy hé, te svéd, menj vissza Svédországba, akkor azt mondom, hogy oks. De hogy magyar romáknak Magyarország az országuk, nincs más. Nincs
hát
más.
Hol lenne máshol? Tehát ez egy, igen, tehát van az a síkja ennek az egésznek, hogy persze, hogy történelmileg innen, de hát a történelmileg a fehérbőrű magyarok is innen, onnan, amonnan jöttek. Nem mindenki a Kárpát-medencén csurgott be. Tehát azért vannak szerb, horvát, stb. Kisebbség, akik aztán valahogy egybe olvadtak egy homogénebb közösségé, hiszen fehérbőrűek, és hiszen még egyéb másokok miatt, de hogy ez attól függetlenül még nem jelenti azt, hogy ne lenne mindenkinek egy más, vagy sokaknak egy más eredőpontja. De hát attól még ebben az országban létezünk, ez van az útlevelünkre írva, ezt a történelmet tanultuk, ezt az irodalmat, ehhez az országhoz szeretnének. Azt gondolom, hogy a legtöbben lojálisak lenni, de ez nagyon nehéz, ha folyamatosan kirekesztetnek érzik magukat, vagy érezzük magunkat, és itt jön be, igen, a privilégium, amiről beszéltél.
Igen, igen, és apropó privilégium, én azt érzem, hogy itthon sok fehér magyar nem igazán érti, hogy az mit jelent. Szóval, ha azt mondjuk valakiről, hogy privilégiuma van, az nem mond semmit annak az embernek az élethelyzetéről. Nem mondja azt, hogy aznak az embernek sok pénze van, vagy boldog, vagy nem találkozik nehézségekkel, csak és kizárólag azt jelenti, hogy a nehézségek, amikkel találkozik, nem a bőrszíne miatt vannak. Most, ha rasszizmusról beszélünk. Nem a bőrszíne miatt találkozik nehézségekkel, és nem egy szisztematikus visszatérő dolog. Szóval én például, mint fehér európai nő, én nem éreztem, hogy milyen, ha gyűlölik a bőrszínemet, vagy hogy a bőröm miatt nem kapok munkát, vagy nem ülnek le mellettem. Attól nem azt jelenti, hogy minden könnyű az életemben. Csak be kell látnom ezt a privilégiumot.
Így van. Mint ahogy például Európában született színesbőrű nő, én pedig azt nem tudom, sok olyan megkülönböztetés soha nem éltem át, például, amit sokan igen, mert mondjuk, nem tudom, egy középosztályből értelmiségi családban nőttem föl, tehát nem tudom azt mondani, hogy a nyomorból, vagy a nem tudom, mély szegénységből jöttem, és nyolc osztályt végeztem el, és nem tudom, nem tudom ezt elmondani magamról, tehát nyilván vannak olyan privilégiumok, amik mindig is a kezemben voltak, és nem tudom például, hogy milyen érzés az, amikor el kell gondolkozni azon, hogy mit egyél másnap, és akkor mondhatja azt, igen, egy mély szegénységben élő fehérbőrű magyar mondjuk, hogy sokkal rosszabb helyzetben van például, mint én, vagy mondjuk egy tehetős roma társa. Tehát, hogy ez igaz. Igen, ez is igaz. És ez nem is egy verseny, tehát, hogy ez az egész nem egy ilyen privilégium olimpia, vagy nem tudom, hogy most...
Ja. Nem, hát ha rasszizmusról beszélünk, akkor muszáj belátni, hogy van white privilege, ami azt jelenti, hogy a fehér bőrű embereknek előjoguk van ebben a társadalomban.
Igen.
Ha ezt belátjuk, akkor azt is fel tudjuk fogni, akkor is, ha nem éreztük, nem tudjuk igazán nem tudjuk tapasztalni, de azért fel tudjuk fogni, hogy van egy másfajta valóság, és olyan fajta nehézségek vannak embereknek, akik nem úgy néznek ki, mint mi. És itt kell, ehhez kell empátia, és kell felfogni a saját white privilege-ünket.
Igen, és ugye ez semmiféle ilyen titkos, hátsó szövetkezet, nem tudom, nem fogja átvenni a hatalmat, hanem igazándiból ez arról szól, hogy a rajtvonaltól kicsit egyelőbben induljanak az emberek, és még azt a privilégiumot is én úgy szűkíteném le, hogy ha white supremacy-ről beszéltél, hogy nézzük meg például a döntéshozókat színben, persze erre felhívtad a figyelmet, de nézzük meg nemben is, nézzük meg korban is, nézzük meg egy Trumpot, tehát ő egy fehér, idősödő, felső 10 000-hez tartozó férfi, ami azért már elég jól szerintem belövi azt a politikai szénát, amiben az emberek egyenlő bánásmódért folyamodnak. Tehát, hogy azért ez szerintem egy kisé ijesztő kép, és én például itthon Magyarországon ugyanezt látom, hogy nincsenek nők jóformán a parlamentben, nincsenek más etnikai hovatartozású emberek a parlamentben.
És aki nem látja ebben a problémát, az valószínűleg egy fehér férfi. mert ő reprezentálva van.
Persze, tehát ő soha nem fogja azt, tehát ahogy te is mondtad, lehet, hogy nagyon sokféle nehézség éri az életben, ötször kirúgják a munkahelyéről, nem tudom, elhagyja a felesége, meghal a legjobb barátja, stb. Tehát mindenféle tragédia érhet bárkit, nem erről van szó, mert az élet, és nem tudod minden aspektusát kontrollálni, hanem arról van szó, hogy ő azt sose fogja megtapasztalni, hogy valahol nincs képviselve, nem látja önmagát viszont, nincs hangja, Igen. Tehát
igen, és ezért is olyan problematikus ez a budapesti neonáci felvonulás, mert én elhiszem, hogy ezek a férfiak nagyon mérgesek, elhiszem, hogy személyes szinten az életükben biztos találkoztak cigánnyal, akik valamit tett velük, ami miatt mérgesek. Egy verekedés, vagy egy átverés, vagy valami. Viszont ezek a férfiak még mindig nincsenek elnyomva, és mellettük áll a társadalomban kb. Mindenki.
Igen.
Mindenki, akinél van hatalom. A rendőrségtől, az ügyvédekig, a kormányig. Mindenki mellettük áll. A fehér férfiak mindenhol. És ennyi. Ezért annyira backwards ez a tüntetés.
Igen.
Iszonyatosan backwards.
Igen. És az ő szava az akárki ellen, és sajnos ezzel nagyon csúnyán vissza lehet élni. Ahogy látjuk is már számtalan esetben, hogy visszaélés történt. Nem is volt hamis az a 20-as bankó, nem is így, nem is úgy, de hát azért megöltük. Tehát ez nagyon-nagyon veszélyes, mert itt óriási visszaélések történhetnek, hogyha csupán azt mondom, hogy én vagyok a legnagyobb kutya, aki baszik, síp, akkor innentől kezdve mindenki másnak nagyon nehéz dolga lesz körülöttem. Mert ha én megverem az asszonyt, akkor a rendőr majd összekacsintva, vagy nem tudom, mit csinálva, de elmegy az ügy, vagy hogyha kihívom a szomszéd cigány gyerekre a rendőrt, mert azt mondtam, hogy na, lopott a szőlőmből, vagy nem tudom mi, akkor megint lesz egy ilyen összekacsintás, ha azt mondom, hogy nem tudom. Tehát sorolhatnám, és akkor még odáig el se jutottunk, hogy még hány olyan elnyomott csoport van, akinek a tetejénél lehetek, mondjuk fehér középosztálybeli férfiként, és itt nem arról van szó, hogy ezt a csoportot akarja bárki is meghurcolni, az antirasszista mozgalom, vagy a feminista mozgalom, vagy stb., hanem arról van szó, hogy ennek a rétegnek iszonyatos felelősség van a kezében. Hatalmas felelősség van a kezében, és erre a felelősségre próbálják ezek a csoportok, emberjogi mozgalmak felhívni a figyelmet, hogy ezzel nem szabad visszaélni.
Na, de beszéljünk kicsit arról, hogy mit lehet tenni. Szóval például volt most ez Instagramon, hogy fekete képet oszon meg mindenki szolidaritásban, és aztán mi van? Beszéljünk kicsit erről. Szerinted mit lehet tenni rasszizmus ellen?
Hát azt mondanám így első körben, hogy szerintem, mint ahogy például én is azt mondom, az állatjogokkal kapcsolatban is nekem van egy ilyen, vagy a környezetvédelmel kapcsolatban is nekem van egy ilyen, hogy én megpróbálom a tőlem telhetőt és a lehetőségeimhez képest ti maximumot megtenni. Nekem ez az volt mondjuk, hogy befogadtam egy állatot, és ugyanezekkel, tehát nem csak állatjogi, emberjogi mozgalmakkal kapcsolatban, és azt mondom, hogy mindenki tegye meg a lehetőségéhez mérten a legtöbbet. Tehát például az egyik ilyen az a nyelv, abban hatalmas erő van a nyelvi korrekcióban. És hogyha legközelebb azt hallom, hogy a nagynéném, a haverom, a szomszéd bácsi, a nem tudom kicsoda, cigányozik, buzizik, zsidózik, nem tudom, niggerezik, társai, akkor igenis kiavítom, és nem fogok lapítani, és nem fogom azt mondani, hogy igen, hát ő már csak ilyen. Nem, ha megtanult kezelni egy szaros okostelefont is az elmúlt 10 évében, akkor azt is, hogy hogyan változtasson meg bizonyos nézeteket, és edukálja magát, úgyhogy szerintem az fontos, hogy a nyelvben mekkora erő rejlik, az elérhet egy változást nagyon lassan, de biztosan szerintem, hogy nem nézünk félre. Tehát ezt a passzív attitűdöt, ezt félretesszük, mert látszik, hogy egyáltalán nem működik. Az online részvételen, tehát igen, online és offline is megpróbálunk ezek mellett kiállni, hogy képviseljük azoknak az embereknek a hangját, akiknek nincs, vagy csak halkabb. Ezen felül meg szerintem tök jó, ha saját magunkat is így oktatjuk meg, edukáljuk, és lehet, hogy nagyon sokat tudok az afroamerikai történelemről, és követem, de például a magyarországi roma helyzetről kevéssé tudok, úgyhogy én például minden alkalmat megragadok, hogyha épp egy szociális munkás ismerősömmel beszélek, vagy egy olyan panel van, ahol egy roma kerekasztal társadalmi problémákról, rasszizmusról beszélve, vagy oktatásbeli szegregációról beszélve, vagy riportok, tehát azért fellelhető szerintem a neten is olyan interjúk, ami ezekről a rendszer szintű dolgokról nagyon sokat elárul. És most azt tervezzük mi, hogy az elkövetkezendő hetekben Facebookon is, Instagramon is ezeket a tartalmakat, ezeket az eventeket, ezeket a podcasteket és más egyéb forrásokat meg fogunk veletek osztani, úgyhogy a Mi a Femmen Facebookon is, Instagramon is elértek minket, és akkor ezt így nyomatjuk, mert szerintem ez is nagyon fontos, hogy először figyeljünk, nem? Hogy így figyelve hallgassunk, tanuljunk.
Igen, teljesen egyetértek. És tartsunk össze, az is kibaszott fontos. Én örülnék, ha a kisebbségek például Magyarországon jobban összetartanának. Szóval mondják például angolul azt, hogy all oppression is linked. Ezt hogyan mondanád magyarul?
Így vagy, az összes elnyomás összefut egy szálban.
Igen. És ezt kell valahogy belátni szerintem, és arra gondolni, hogy ahogy te is mondtad, hogy ez körülöttünk van, minden napjainkban van, nem csak Amerikában történik, hanem tényleg Magyarországon és mellettünk. Szóval muszáj reagálni, és yeah, everything you said.
Én még egy nagyon-nagyon rövid anekdotát ide hozzá csatolnék, és akkor el is búcsúzom, hogy én mostanában nagyon beleástam magam az ilyen különböző gyermekjogi és örökbefogadással kapcsolatos helyzetekbe itt Magyarországon, és mindig van valami hot topikom, amit így a fejembe veszek, és addig nem állok meg, míg összenemesek a kutakodástól. Na, és hogy most ez az nekem, és ez úgy kapcsolódik a rasszizmushoz, hogy gyakorlatilag meddőpárok 3-4 éveket várnak Magyarországon, hogy örökbe tudjanak fogadni egy fehér egészséges csecsemőt. És ezzel senkit nem akarok elítélni, mindenkinek jogában eldönteni, de mindeközben több ezer gyerek van beragadva a rendszerbe, mert se nem csecsemőkorú, se nem egészséges 100%-osan, és egy asztmát is vegyél egészségtelennek, úgymond, vagy handicapnek, és se nem fehérbőrű. És itt most a se nem fehérbőrűn van a hangsúly, hogy gyakorlatilag be vannak ragadva a rendszerbe roma gyerekek, mert olyan mély rasszizmus uralkodik az országban, hogy egész egyszerűen nem akarják, és sok szülő, rengeteg beszámolót is elolvastam, nem is meri, nem akarja, nem meri örökbe fogadni ezeket a gyerekeket, mert egész egyszerűen retteg a környezetének a reakcióitól, és retteg attól, hogy a gyereke akit vérszerinti gyerekeként imád, szeret, és mindentől megvédne, egy mélyen rasszista és kirekesztő társadalomban fog felnőni, nem egyenlő esélyekkel, még akkor sem, hogyha a leggazdagabb rózsadombi pecóban nevelik, akkor is fog a bőrén tapasztalni diszkriminációt, mert nem lesznek mindig ott a szülei, a hófehér szülei, akik ezt szompítsák.
És mi lesz ezekkel a gyerekekkel, akik az otthonokban vannak, miután felnőttek? Mi lesz?
Hát ez egy körforgás, ez gyakorlatilag egy ördögi körforgás, amikor azt mondják neked, hogy tör ki a szegénységből, meg mindenki egyenlő esélyekkel indul, csak akarni kell, meg csináld magad, meg lófasz, és akkor indulj egy ilyen start pozícióba, és aztán csináld meg magad. Úgyhogy én a részemről annyit fogok ígérni a jövőre nézve, hogy teljes vászterséggel ráállunk az ügyre, és fogunk hívni szakembereket, akik segítenek nekünk pontosan ezeket a kérdéseket végignyomozni, amiket most Antónia, te föltettél, mert azt gondolom, hogy nem lehet ezekről tovább hallgatni.
Nem, ez így van, és még szeretném azt mondani, hogy szeretnék ajánlani egy Facebook live-ot, volt egy beszélgetés, ami ma volt amúgy, de lehet utólag is majd visszanézni. Roma fiatalok reagáltak az elmúlt hónapok eseményeire, amúgy így hívják, és nagyon értelmes és nagyon jó, fontos. Mindenképp nézzétek meg, ha érdekel, és mi a FEM Facebook oldalunkon ott van a link.
És nagyon köszönjük, hogy biztattok és írtok nekünk, és ez nem hagy minket leállni. Úgyhogy nyomassuk.
Ja, köszönjük szépen, hogy hallgattatok.
Köszönjük, hogy velünk voltatok.
És fuck the system.
Yes!
Love.
Sziasztok!